Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági, a felvételt Rózsahegyi Gábor készíti. És hadd kezdjem azzal, hogy elárulok egy kis technikai részletet erről a műsorról.
Egy műhelytitkot.
Nem akartam ezt az elcsépelt szót. Egyszer beszélhetnénk arról, hogy mitől lesz egy szó elcsépelt.
Igen, igen, igen.
Vagy modoros esetleg. Na, az a lényeg, hogy Nádasdi Ádám most valójában távol van, és ezt a műsort korábban rögzítettük, és most néhány műsorral így lesz ez, aminek az a következménye, hogy nem fogunk tudni olyan frissen reagálni a közvetlen előző műsorokhoz érkezett megjegyzésekre, az kicsit el fog tolódni.
Ez egész októberben így lesz.
Úgyhogy ne tessék csodálkozni, hogyha esetleg nem rögtön a következő műsorban reagálunk arra, amit a műsorainkhoz hozzáfűznek, de ami késik, nem múlik.
Úgy van.
Az előző műsorokhoz most még azért van egy pár olyan megjegyzésünk, amit most kaptunk, de az is már egy-két hetes, gondolom. A Kis Ádám nevű hallgatónk, aki ugye tudjuk, hogy nagy orosz szakértő, egy kicsit pontosította azt, amit a múltkor a defektív alakokkal kapcsolatban mondtuk. Ugye ismételjük el, mit jelent az, hogy defektivitás, van egy szónak az alakjai között. Az azt jelenti, hogy valamelyik alakja hiányzik. Egyszerűen nem lehet képezni, és ez a magyarban elsősorban a más hallangzó plusz L végű igéknél áll elő, csuklik, főleg ezek klök, ugye? Elsősorban.
Igen, igen, hát igen.
Van, talán a vedlik is, az mondjuk nem kás.
Igen, igen.
És ahol habozunk, hogy betoljunk egy magánhangzót, de úgy se hangzik jól, meg ha nem toldunk be, akkor se hangzik jól.
A felszólító
mód meg a 6-7 végűeknél, tehát igen, csukoljon, igen. Illetve csukolhat. Igen. Így betoldva a magánhangzót sokaknak nem hangzik jól, de ha meg kihagyjuk, úgy meg teljesen lehetetlenül hangzik, csukoljon meg.
Igen, igen, igen.
Vedlhet.
Azt mondjuk, hogy ezeknek defektív a ragozása,
igen,
mert egy defektussal rendelkezik.
Ezeken a defektív ragozásúakon belül elsősorban az igéknél szokták ezt szóval lehet megfigyelni, de főnöveknél is előfordul ritkán, hogy a hiányzó alakot egy másik tőnek az alakja pótolja abban az értelemben, hogy ugyanazt jelenti, amit az jelentene, tehát egy ilyen, nem is tudom, ennek is van egy nyelvészeti neve, de most nem fogjuk mondani, mert minek.
Jó, igen.
Ilyen például angolban, ugye, a mennek a többes száma. Ja, nem, annak van.
Az nem igaz.
Bocsánat, az nem olyan.
Az
igen,
nem igaz.
Példa.
De egy jó példa a melléknevek, például magyarul sok, hát vagy jelzők, mindegy, aminek nem lehet középfogad, nincs sokabb, hanem egy
igen,
másik
szót. Igen, de
itt
nem egy hiány lép fel, nem defektivitás van, hanem egy másik tőből kölcsönzünk egy
igazad
egy
van. Jó, igazad van, tehát igen, vagyis hát igen, kiegészíti máshonnan, úgy nevezzük, hogy szupletív.
Na, mégis
ez a nyelvészeti neve, hát jó, hát ismeretterjesztő műsor vagyunk. Igen, sok, és akkor nem sokabb, hanem több.
Így van.
Vagy ilyen a magyar nagyon például, aminek szintén nincs középfoka, hanem helyette a jobban szót kell vagy használni.
Vagy az inkább szó.
Hát jó, nagyon fáj, most jobban fáj. Szerintem az inkább az más jelent már, jó, lehet igazad van, de mondjuk mechanikusan a nagyobbból jobban lesz a középfok. És hát németül is van ilyen, ugye jó az gut, de jobb az nem güter, hanem besser, egy egészen más szót használ. Na és térjünk vissza az oroszra.
És hoztunk egy orosz példát, ahol a cselaviek ember szónak, hát, hogy nincsen igazából többes száma, illetve régies költői a többes száma, úgy, ahogy megalkotnánk. És ehelyett, hogyha azt akarják mondani, hogy emberek, akkor azt mondják, hogy Lyugyi, egy egész más tőből képezik. Ezt hoztuk fel példának, és ehhez fűzött hozzá Kis Ádám némi kiegészítést, mert ez azért érdekes, különben egy nagyon, nagyon speciális eset, és nagyon különlegesen viselkedik, ugyanis igazából nem a teljes igazság. Tehát az oroszban különböző számnevek után, tőszámnevek után különböző esetekbe kell rakni a főnevet.
Meg akár többes számba is.
Egyes szám birtokosba, vagy akár többes számba, és van olyan szám öttől fölfele, ahol többes szám birtokosba, és olyankor mégiscsak a cselavieket használják, ami nagyon különös, mert ő neki igazából nincsen ilyenje. Tehát azt, hogy öt ember például, az pjegy cselaviek mondják, ami nem is egy többes birtokos alak.
Hát igen. Jó, és vannak ilyen szavak, amiknek zérus a többes birtokossa.
Azok pont nem, a cselevék pont nem ez a kategória.
Hát, az ördög tudja,
vagy
persze.
A fene tudja,
hát
igen.
Íme itt a példa. De valóban...
Hát azért nem, mert igazából a rendes többes birtokossa, Cselevjekov, az is létezik, csak kicsit régies, aha. Illetve azt mondja nekünk is, Ádám, amiről én nem tudtam, hogy slangben a teljes többes számú paradigmát használják, vagy nem tudom mennyire...
Aha,
milyen ezt, rétege igen, ez a szlengnek, vagy csak igen. Hétköznapi nyelv. Ez esetben a többes birtokos Cselevjekov, azt is használják.
Ahogy várnánk egy himnemű főnévtől.
Igen, és ami az irodalmi nyelvben nem a Cselevjektőből, hanem a Lugyiból van, és Lugyjegynek mondják a többes birtokosát. Ezzel szemben az, hogy öt ember, azt nem lehet mondani, vagy hát az irodalmi nyelvben nem használják, hogy Pjatty Lugyej. Egyébként találtam én néhány találatot az interneten, azért előfordul az, hogy azt mondják, hogy Pjatty Lugyej, de messze gyakoribb az, hogy Pjatty Cselevjek. Szóval ez egy nagyon sajátos eset.
Ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy amikor az 5, 6, 7, 8, tehát a számnevekhez megy hozzá, akkor valószínűleg mechanikusabban képződik az alakja, és ezért nem nyúl át a szupletív, tehát a más tőből származó alakhoz. Hanem fut ugyanazon a vágányon, a Cselevjék kezdetű vágányon, és azon fut tovább. Ilyesmire van példa?
Igen, csak várjál, akkor sem értem, hogy miért nem Pjatty Cselevjekovnak mondják, amikor létezik ez az alak, ha régies is, meg a slangben továbbra is létezik, szóval azért ez mégis bizarr egy kicsit.
Hát jó, annyira már nem ismerem az orosz nyelvtörténetet. Azt akarom példának felhozni, mikor magyarul azt mondom, hogy vanni van, de nem elég.
Igen.
Tehát, hogy én megalkotom a vanni alakot ugyanezzel a mechanizmussal, tehát a vanból teljesen mechanikusan szaladok előre, és hozzáteszem a nit. Tehát dolgozni dolgozott, de rosszul, aludni aludtam, de keveset, van kenyér, vanni van,
igen.
És nem mondom azt, hogy lenni van, holott a vannak a főnévi igeneve lenni volna. Tehát, hogy érdekes módon szinte ilyen szemellenzős gépiességgel képzem, hiszen valójában nem is azt jelenti, vagy nem is az az alak egyébként, hanem csak a szerkezet kényszeríti bele, mint ahogy az oroszban az 5, 6, 7, 8 után a többes birtokost.
Így van. És még egy megjegyzés Kisállámtól, egy teljesen más témáról. Beszéltünk, meg sokszor beszéltünk egyébként, de a múltkor is beszéltünk az igekötő használatról, hogy az emberek produkt vagy találékony módon használják az igekötőket, szerintem nagyon helyesen, arra, hogy új szavakat alkossanak, és így szóba került az átbeszél szó. Hát tulajdonképpen olyasmi értelme, mint a megbeszél, de érezzük, hogy egy kicsit máskor használják.
Egy hallgatónk kifogásoltam, mert hogy újdonságnak érezte ő, és hát, hogy alapvetően ugye az volt az álláspontja, hogy miért nem jó az eddigi, miért kell hát újdonságokat a nyelvbe behozni.
Sőt, mintha az a hallgatónk azt sugallta volna, hogy minden igének csak egyetlen igekötős alakja kellene, hogy legyen egy bizonyos értelemben, és ugye ott előfordult az a szó is, vagy az a pár, hogy elolvas egy könyvet, és kiolvas egy könyvet.
Igen, igen, valóban.
Na most az is igen. Kérdés, hogy ezek tényleg ugyanazt jelentik-e?
Szerintem nem.
Találtunk olyan példákat, amikor nem felcserélhetők, és egyébként hallgatóink is találtak, csak azt most, arra most nem fogunk visszatérni. Tehát nem mindig felcserélhető, de még ha felcserélhető lenne is, nincs olyan elv a nyelvben, mi szerint egy dolgot csak egyféleképpen lenne szabad,
valóban,
vagy lehetne kifejezni.
Valóban.
Na de a lényeg az, hogy az átbeszélt, ő újdonságnak érzi a megbeszél helyet, és Kis Ádám felhívja a figyelmünket, hogy ő megnézte a történeti korpuszban, amit én nem tettem meg sajnos, de ő megnézte, és 1958-ban fordult elő először a korpuszban, de ott persze csak nyomtatott szövegek szerepelnek.
Igen, igen,
nem
igen.
Tudjuk, hogy az élő beszédben mi volt. Mérai Tibor egy szövegében idézőjelbe téve. És minden korábbi előfordulás az nem ebben az értelemben, tehát előfordul még az átbeszél, igen, csak nem ebben a megbeszél értelemben.
Hanem, hogy átbeszélt a kerítésen a szomszédba. Ez
így
persze
van,
hallgatók
vagy
is.
Átbeszélték az éjszakát, igen.
Igen, igen, igen.
Mérai idézőjele viszont arra enged következtetni, mondja Kis Ádám, hogy ez a korai 50-es évek pártzsargonjában volt meg.
Ez nagyon is elképzelhető.
Valószínűleg a szöveg is, ahonnan idézi, talán arra utal, igen. Biztos meg igen. Lehet abból állapítani. Tehát, hogy majd átbeszéljük az elvtársnővel a teendőket.
Igen. És hogy hát idézőjelbe használja a szerző, tehát látszik, hogy még ez újdonság, igen, vagy furcsaság.
De ez
volt.
Akkor volt újdonság, hát most ez már nem újdonság.
Kedves Laci, hát attól függ, hogy milyen időperspektívában szemléljük a nyelvet, mert ezek szerint ez olyan 60 éve létezik ez a kifejezés, hát lehet újdonságnak nevezni, most komolyan mondom, attól függ, hogy valaki mikortól minősít valamit újdonságnak. Én is úgy érzem, hogyha valami 60 éve van, nekem egész életemben ez egy létező szó volt, én már nem érzem újdonságnak, hogy
és
hát
én a jelentésbeli különbséget is elég jól érzékelem ebben, de nem csak arról van szó, hogy ez a párzsargonnak volt a sajátossága, nem, általában egyébként az, hogy több szó van egy bizonyos tartalom kifejezésére, az azért is lehet, hogy egy bizonyos csoporthoz tartozást azonosítson, és ahhoz a csoporthoz tartozók így szokták mondani, ezzel ugye amikor kimondjuk, akkor oda soroljuk magunkat. De itt nem erről van szó, mert szerintem, amikor azt mondom, hogy megbeszéljük az elvtársnővel az ünnepséget, akkor ez lehet olyan is, hogy csak leülünk és elkezdünk róla beszélgetni, míg az, hogy átbeszéljük az ünnepséggel kapcsolatos tudnivalókat, az szerintem azt feltételezi, hogy ezek tulajdonképpen már le vannak írva, csak végig kell rajtuk mennünk.
Igen, mint az áttekintjük.
Igen. Tehát, hogy egy létező menetrend szerint, és az át, az tulajdonképpen mint térbeli kifejezésből eredő metafora, ott valójában egy hosszú listán
átismételjük az anyagot, ugye ez is olyan. Az se ugyanaz, mint elismételjük az anyagot. Vagy pláne megismételjük az anyagot.
Jó, de köszönjük is Ádámnak, hogy a szó történetéről elmondta a tudnivalókat.
Igen.
Akkor kezdjük az újabb kérdésekkel. Ne, ezek se nagyon újak, mert ugye régóta gyűlnek a kérdések. Itt van egy nagyon érdekes kérdés. Pierre Valin, pesti francia hallgatón kérdezi. Ilyenkor, én most franciásan ejtettem, de hát már egyszer erről is beszéltünk, vagy többször is, hogy hát nem biztos, hogy utánozni kell az eredeti kiejtést. Tehát igen. Pierre Valin
így van.
Kérdezi. Lenne egy kérdésem. Gyakran azt hallom, hogy kíváncsi, hogy, nem pedig azt, hogy arra kíváncsi, hogy. Például a busz megállónál. Ön kíváncsi, mikor jön a busz? Vagy egy barátnőm. Kíváncsi vagyok, mikor kapom a fizetést. Tudom, hogy a hogy szót sok esetben ki lehet hagyni, például nem tudom, mikor jön, de ebben az esetben az arra is kiesik? Tudnék, hogy kíváncsi vagyok, nem pedig arra vagyok kíváncsi. Ebben nem vagyok biztos, de mivel nem vagyok magyar, lehet, hogy nincs igazam.
És hogy végzi a levelét?
Merci, ezt így mondja.
Merci, vagyis
tehát,
köszönöm szépen
a választ.
Két teljesen különböző dologról beszél szerintem, amelyek nem függenek össze. Tehát először is szögezzük le, hogy a hogy elhatóság az egy dolog, és a bevezető vagy kötőszó
utalószó
elhagyhatóság az egy másik dolog.
Igen, persze. De azt szerintem ezt ő is tudja, csak mondja, hogy a hogyról tudja már, hogy az sokszor elhagyható.
Igen, de ő úgy fogalmaz, hogy az arra is kiesik. Igen, ez nem függ össze egymással. Kíváncsi vagyok, hogy mikor jön a busz.
Igen.
Kíváncsi vagyok arra, hogy mikor jön a busz.
Igen, és én nem is vagyok benne biztos, hogy itt helyes ezt kiesésnek használni, tehát, vagy hívni. Uh-huh. Tehát, hogy nem arról van ez szó, hogy időnként odarakjuk az utalószót, arra vagyok kíváncsi, hogy, és nem arról van szó, hogy amikor nincs ott, akkor elhagyjuk. Szóval...
Igen. Az utalószó, ugye, az mindig az névmásnak valamilyen alakja.
Igen.
Maga az. Tehát eszembe jutott az, amit tegnap mondtál. Vagy eszembe az jutott, amit tegnap mondtál.
És kerülhet az ige elé, az jutott eszembe, amit tegnap
így
mondtál.
Így van. Akkor lehet tárgyesetben azt, felidéztem azt, amit tegnap mondtál, vagy felidéztem, amit tegnap mondtál, és így tovább, és így tovább. Emlékszem arra, amit tegnap mondtál, illetve emlékszem, amit tegnap mondtál. Most ez valóban érdekes az ő észrevétele, hogy mikor maradhat el az utaló szó?
Na ezért mondom, hogy szerintem nem elmaradásról kéne beszélni. Itt ezekben a példákban, amit felsoroltál, igazából az a furcsább, amikor kitesszük, különösen ha az ige elé tesszük, mert itt ő ilyen esetekre beszél, arra vagyok kíváncsi. Szóval
igen,
én azt, hogy azt idéztem fel, hogy én ezt akkor mondanám, ha szembeállítom valamivel.
Igen.
És az a folytatás kívánkozik oda, még ha nem is így folytatódik, az a folytatás kívánkozik oda, hogy nem pedig azt, hogy. Tehát egy ilyen szembeállító ereje van.
Mondjunk akkor egy példát. Én azt idéztem föl, amit tegnap mondtál, és nem azt, amit tegnap előtt.
Nekem így természetesen. Ha valaki úgy kezdi, hogy azt idéztem fel tegnap, hogy
igen.
Jó, azzal sincs baj.
Ezt de... ugye akkor fókusznak nevezzük, igen. És akkor az utaló szót, az azt szócskán fókuszba helyeztük, hangsúlyoztuk, az ige elé tettük, és valóban a fókusz kicsit mindig azt jelenti, hogy de nem a másik, vagy de nem egyéb.
Igen, mondjuk ezt sem muszáj ilyen fókuszosan mondani. Lehet azt mondani, hogy azt idéztem fel tegnap, hogy.
Hát,
de
igen.
Ez a jelöltebb igen. Szerintem a természetesebb az, hogy felidéztem tegnap, hogy.
Értem.
Na most érdekes módon, amikor az ige után rakjuk az azt, az tényleg egy kicsit olyan nekem, mint a hogy hát vagy ott van, vagy nincs. Nincs túl sok jelentősége. Felidéztem, hogy mit csináltunk tavaly nyáron, felidéztem azt, hogy mit csináltunk tavaly nyáron.
Kíváncsi,
nem érzek közötte igen. Túl nagy különbséget.
Kíváncsi vagyok, hogy mikor érkeznek. Kíváncsi vagyok arra, hogy mikor érkeznek.
Én nem érzek sok különbséget.
Igen. Ha eléje teszem, akkor azért akkor fókusz lesz. Én arra vagyok kíváncsi, hogy
így
mikor
van.
Érkeznek, és nem egyéb dolgok.
Sőt,
engem
ezt szerintem csak érkeznek. Akkor lehetem mondani, amikor szembe van állítva, tehát ilyen fókuszos értelmezés.
Jó.
Kivéve... És ez a problémája szerintem azért ilyen bizonytalan a hallgatónk, mert ha ez ilyen szabályosan menne, akkor ő szerintem ezt észrevette volna már ezt a jelenséget. Az a baj, hogy egy csomó kivétel van, egy csomó olyan ige van, ami elé mindig odarakjuk az utalószót, vagy legalábbis egy bizonyos értelemben mindig használva mindig odarakjuk.
Elé vagy mögé, az ugye mindegy, az most nem tartozik.
Nem, kivétel. Elé szerintem, ilyenkor elé. Tehát az, hogy azt hiszi, hogy... Azt igen. Mindig így szoktuk mondani. Jóska azt hitte, hogy már nem vagyok otthon. Ez itt nincs szembeállítás, nincs fókusz, és mégis odarakjuk, hogy azt. És ugye az, hogy Jóska
ajaj.
Hiszi azt, hogy azt egy egész más értelemben használjuk, ott tényleg valahogy a hitnek ez a hogy mondjam, tartalmasabb, vagy mondjuk úgy, hogy eredetibb értelme kerül elő, hogy van hite abban, hogy
igen, értem.
Tovább.
Jóska hitte, hogy a kommunizmus megváltja az emberiséget.
Igen, és akkor, ha utána rakjuk az azt, az akkor is így marad.
Igen.
Hitte azt, hogy a kommunizmus
igen.
Fogja megváltani az emberiséget. Tehát
igen.
Itt kifejezetten az elérakott azt teszi őt egy, ha úgy tetszik, egy másik igévén. Azt mondanám, hogy az azt hisz,
bizony,
az
bizony,
egy másik ige, mint a hisz.
Bizony. Most akartam mondani, mint angol tanár, hogy aki tud angolul, annak talán érdekes, hogy az a Jóska azt hitte, hogy esik az eső, az angolul a think, szó szerint ugye gondolni igével megy, míg a Jóska hitte, hogy a kommunizmus megváltja a világot, az a believe igével, vagyis az igazi hinni igével megy. Tehát az azt hitte, az valóban csak azt jelenti, hogy hát alaptalanul feltételezett valami.
És elég sok ilyen van, most nem tudok egy hosszú felsorolást adni egy fejből, de hát ilyen például nagyon...
A gondol is ilyen, azt
úgy gondol szemben igen. A gondollal, vagy
azt
a tud, és az úgy tud, ugye? Az is angolul egész más ige lenne. Tudom, hogy holnap ott lesz,
igen.
Az a no igével fejezzük ki, és az úgy tudom, hogy holnap ott lesz, hát az nem tudom én, I gather, vagy
igen.
Szintén think esetleg.
Vagy believe,
vagy
is
believe.
Hinni akár. Jó, érdekes az attól tartok kifejezés. Mert azt nem lehet utalószó nélkül mondani. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az igazgató tart, hogy az iskola botrányba keveredik. Ezt nem lehet mondani. Vagy az igazgató attól tart, hogy az iskola botrányba keveredik, vagy az igazgató tart attól, hogy, de mindenképpen az attólnak...
Esetleg tart ott. Tőle, hogy ugye sokszor az utaló
igazadban,
szó az névmással helyett.
Tehát névmással ismert, pontosan, jó. De már, tehát a tart például az nem megy attól nélkül.
Igen.
Ugye? Igen.
De ez azért van, vagy azért lehet, mert a hisszel meg a tuddal szemben neki nincs egy olyan használata, ez egy véletlen is lehet tulajdonképpen,
igen.
Hogy neki nincs egy olyan
igen.
Utalószó nélküli használata, mint amilyen a hisznek, meg az tudnak
nem
még
tudom.
Valamennyire megvan.
A fél, ugye, az lehet utalószóval is, meg anélkül is. Tehát attól félek, hogy jönnek,
igen.
Félek, hogy jönnek.
Igen.
Gyanakszik, arról te mit gondolsz?
Szerintem lehet utalószó nélkül is. Gyanakszom, hogy ennek hamar vége lesz.
Én gyanakszom arra, vagy arra gyanakszom.
Igen, az nagyjából.
Igen, igen.
Foglaljuk össze röviden, hogy mi okozza a sok gondot ennek a Pierre Valin nevű francia hallgatónknak, mert én nem irigylem egyébként, hogy valahogy ezzel meg kell birkoznia. Igen. Tehát, hogy vannak esetek, amikor az utalószó kitétele az ige elé az kontrasztot, vagy szembeállítást szokott sugalni, illetve ha az ige utárokjuk, akkor nem sugal ilyen kontrasztot, és általában akkor megválaszthatjuk, hogy kitesszük-e, vagy nem. Körülbelül ennyire jutottunk, és akkor ehhez jön az, hogy bizonyos igék esetében viszont jelentés különbséggel jár, hogy kitesszük-e az utalószót elé, vagy nem, illetve van olyan is, hogy egyáltalán nem is használjuk ennek az utalószó nélkül, mint például a tart, ebben a bizonyos értelemben, hogy vélekedik, vagy gondol. Ja nem, bocsánat, attól, abban az értem, hogy fél valamitől, ugye, attól tart, hogy...
Így van. Na most azért ugye vannak igék, amik mellől nem lehet elhagyni, és szerintem az a többség, csak hát azok nem olyan gyakoriak. Lehet ám, hogy ez valahogy a gyakorisággal is összefügg. Mert például a jut, igen, mikor egy konklúziót jelent, tehát arra jutott, hogy becsapják a kollégáit. Tehát sokáig gondolkozott, törte a fejét, végül arra jutott, hogy őt a kollégái becsapják. Hát azt nem lehet arra nélkül egyáltalán mondani, nem lehet azt mondani csak önmagában, hogy jutott, hogy a kollégái becsapják. Talán azért, mert ez igaz, hogy metaforikusan, de egy helyhatározó mégiscsak. Tehát ugye oda jutott, arra jutott, elérkezett odáig, és talán, hát persze, mennyire helyhatározó, igen, hát nem tudom.
Hát szóval ebben az átvitt értelmében is megtartotta azt a tulajdonságát, hogy neki helyhatározóra igen. van szüksége, ilyesmit mondhatunk. Igen. Egyébként erről is lehet részletesen olvasni a strukturális magyar nyelvtannak a mondattan kötetében van az alárendelő mondatokról egy fejezet, Kenesei István írta, és ott van szó erről, hogy utalószóval meg utalószó nélkül, de ott is, hát hogy mondjam, az a zűrzavar uralkodik, amiről most is beszéltünk, hiszen látszik, hogy ez sokszor lexikai természetű, tehát a szó követeli meg magának, vagy mást jelent utalószóval, utalószó nélkül.
Igen, igen. Vagyis a zűrzavart ez esetben Kenesei helyesen reprezentálja a munkájában. Igen. Hát köszönjük szépen.
Egy nagyon érdekes bonyodalomra hívta fel a figyelmünket, igen. hogy a igen. magyar nyelv az ilyen, vagy ez szerintem más nyelvek is egyébként rejtenek ilyen bonyodalmakat.
Hogy nem.
Csak az ember a saját anyanyelvén nem veszi annyira észre, és rácsodálkozik, hogy ilyen bonyolult rendszerről van szó.
És hát együnk se tanított magyart, mint idegen nyelvet külföldieknek, mert akkor lehet, hogy egy kicsit többet tudnánk el.
És még annyit, hogy vannak ezen belül ilyen kis részrendszerek, amik olyan, mintha szisztematikus lennének, rendszeresek lennének. Itt említettük például a gondol, úgy gondol, és tud, úgy tud. Ez olyan, mint egy kis belső szabályszerűség lenne a nagy zűrzavaron belül.
Igazad van.
Mert ugye a gondol meg a tud az mindig
meg a határozó. Igen.
Igen, igen. És az úgy az valahogy elveszi az erejét neki. Főleg a tudnál lehet ezt látni. Ugye, hogyha tudom, hogy valami úgy történt, akkor elkötelezem magam, hogy az tényleg úgy is történt. Az úgy tudommal pedig visszaveszek ennek az igen. erejéből.
Igen, igen.
És akkor már ami a mellékmondatban van, ugye az se biztos, hogy én úgy gondolom, hanem csak úgy
igen,
tudom.
Igen, és hát az úgy hiszem, vagy az azt hiszem is ugyanígy viselkedik. Talán a hallom meg a látom is.
Hát igen, látom, hogy valami történik, akkor én azt állítom, hogy az történik is, az úgy látom pedig már nem állítom.
Ugye?
Ha az úgy látom, ott használom, akkor pedig már nem állítom, igen, hogy igen, ez a dolog igen, valójában igen, is úgy történik. Igen, tehát igen. vannak ilyen kis igen. részlegesen rendszeresnek tűnő összefüggések a hasonló igék vagy a utalószavas igék között, és aztán vannak megmagyarázhatatlan vagy megjegyzendő különbségek köztük. Sok szerencsét hozzá.
Lehet az áhítozikat arra nélkül használni?
Nem tudom, mert annyira...
A húgom áhítozik, hogy külföldön dolgozhasson.
Én nekem ez teljesen jó, de annyira nem része az aktív szókincsemnek, hogy igen, bizonytalan az ítéletem. Na, akkor tartsunk egy rövid szünetet, amit ilyenkor szoktunk, és mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ádám, itt van Sági István kérdése.
Azt mondja.
Kelemen és Nádasdi, de véletlenül írta nyilván.
Jó. Tisztelt uraim, kérem önöket, hogy magyarázzák meg nekem, miért van az, hogy sok férfi keresztnév családnévként is szerepel, például József Attila, Kelemen László, stb. De női keresztnév csak nagyon ritkán. Például Sára Bernadett, Margit Lajos, aki a hallgatónknak egy kollégája volt. Valóban én is találkoztam Margit Vezeték nevű emberrel. Hát Mihály is van, persze, és van Márton, és van mindenféle férfi keresztnevek vannak. Én azt hiszem, ez nem nyelvészeti kérdés igazán, hanem kultúrtörténeti, meg társadalomtörténeti. Ugye a vezetéknevek azok később alakulnak ki, és általában az anyakönyvvezető pap volt az, aki hát a sok Józsi gyereket igyekezett megkülönböztetni, és akkor ilyeneket írt, hogy...
Hát ugye... Lehet, hogy azért a szülőknek is volt beleszólásuk, meg a...
Ugye, igen.
Attól fogva nevezzük ezeket igazán vezetéknévnek, hogy öröklődnek. Igen. Tehát, mert igen. Korábban voltak szintén ilyen ragadványnévből, vagy szakmanévből.
De az csak az illető használta.
De az csak az illető, és a gyerekre nem öröklődött.
Így van. Tehát abban a pillanatban, hogy a pap az anyakönyvbe beleírt egy olyan jelzőt, ami hát a kis csecsemő szegényke, az még nem volt semmilyen, abban a pillanatban a vezetéknév. Na most hát... Tehát többnyire az apa nevét viselik a gyerekek, ma is egyébként vezetéknév gyanánt, és hát lehetett egy olyan korai korszak, vagy egy olyan vidék, vagy táj, ahol még olyan vezetéknevek, hogy kis, meg nagy, meg szőke, meg sánta, meg ilyesmi nem voltak divatba, hanem akkor az apának a keresztneve került oda, és aztán attól kezdve ez öröklődött. Hát így nyilván gondolom én a férfinél sokkal.
Tehát, hogy azt mondta, hogy ez a fi végződés nem tették oda, de valójában úgy értették, hogy annak a fia?
Így van, mert hát a fi végződés szerintem az a nemesi osztálynak járt ki, a köznépnek nem. Hát, hogy a női név hogy kerül oda? Egyrészt lehetett, hogy egy gyerek házasságon kívül született, és csak anyja volt neki, és hát akkor csak annak a nevét lehetett beleírni. Más, színesebb magyarázatok elképzelhetők, de ahhoz már tényleg kultúrtörténész kell. Tehát mondjuk, hogy egy Margit nevű molnárnénak volt egy malma, ő megözvegyült, és egyedül vitte a malmot, és mindenki úgy beszélt róla, hogy a Margit malom. Most a Margit malomban volt egy segéd, és annak született egy gyereke, és akkor ugye a Margit malomból való Józsika, és akkor beleírták, hogy Margit József írták az anyakönyvbe. Tehát ilyenek léteznek.
Hát sőt, ugye rengeteg helynév van, ami személynevekről van elnevezve, a birtokosnak a nevéről, vagy ilyesmi, és lehet, hogy ezek igazából azon a helyen született embereket is esetleg a helység nevéről neveznek el, ami igazad egyben van. Egy személynév.
Igazad van, igen, tehát ugye a Margit tanyán született, igen, igen.
Vagy lehet félreértés is, a fene tudja, tehát van sok Sára a vezetéknevű ember, lehet, hogy egy részüknek igazából nem is a Sára névből származik a neve, hanem mondjuk a Sárszóból, nem tudhatjuk. Utána lehet biztos ezeknek nézni egyenként.
De hát ez nem a mi műsorunk, tisztelettel. Igen. Azt azért, mint nyelvész, érdekesen megjegyzem, hogy nagyon kevés női név van. Tehát én soha nem hallottam Erzsébet Lajosról mondjuk, tehát akinek a vezetékneve lett volna, vagy Mária például, vagy Rebeka, vagy akármilyen női név. Én is csak a Sárát, meg a Margitot ismerem. Mm-hmm. Ez nagyon különös. Mert amit idáig elmondtunk magyarázatként, akkor egy kicsit többfélének kellene lenni. Katalin nevű emberről én soha nem hallottam. Tehát valami furcsa azért van itten, ami miatt jó, csak a Sára meg a Margit létezik.
Nekünk van egy külön nyilvántartásunk azokról a kérdésekről, amikhez szakértőt keresünk, hát, és igen. Folyamatosan keressük a szakértőket. Ehhez is biztos lehetne találni, csak azt gondolom, hogy nem illik igazán a műsorba, mert lehetne talán olyan szakértőt találni, aki tudja, de attól még ez nem válik nyelvészeti
kérdésé. Nem, ez szociológia. Igen, igen.
Na, akkor szerintem menjünk tovább.
Köszönjük szépen.
Itt van Dennis Wood nevű hallgatónk, akit nem ismerek, és nem tudom,
az
hogy...
Az egy érdekes dolog.
Nem magyar a neve, de attól ő persze még nyugodtan lehet magyar.
Miért ne hívhatnának Dennis Woodnak
hát
egy magyart,
persze,
ugye?
Bárkit hívhatnak Dennis Wood.
Így van.
És egy olyan kérdést tesz föl, amit szerintem már többször tárgyaltunk, talán már az előző műsor folyamban is, de az nem baj. A cáfol igéről beszél. A rádiók, televíziók híreiben, műsoriban rendre azt hallom, hogy valaki, a kormány vagy ellenzék egy tagja cáfolta valaki állítását, ezen gondolkoztam el. Hallom, hogy valaki cáfolt valamit, de a továbbiakból csak az szokott kiderülni, hogy az általa cáfolt kijelentéssel nem ért egyet, vagy azt tagadja. Hiába várom a cáfolatot, az általában hiányzik. Ugye? Tehát ezt mindannyian tapasztaltuk, hogy a cáfol igét használják abban az értelemben, hogy nem ért vele egyet, vagy tagad.
Igen.
Az én értelmezésemben a cáfolat nem egyenlő a tagadással. A cáfolat mögött én bizonyítékokat, érveket várok. Ha azt hallom, hogy bárki bármilyen kijelentést cáfol, akkor azt gondolom, hogy tagadását tényekkel alá is támasztotta. A hallott hírekben azonban erről általában szó sincs. Ha valaki bármilyen kijelentésre, újságcikkre, riportra hivatkozva azt állítja, hogy az nem igaz, akkor az úgy jelenik meg a médiumokban, hogy XY azt cáfolta.
Itt egy pillanatra álljunk meg. Érdekes, amit mond, és valóban jó a megfigyelése, de ő csak médiumokban, vagy hát ahogy én mondanám, médiákban, tehát sajtóban, ilyesmiben való előfordulást idéz, míg én a mindennapi életben is ezt használnám, tehát a munkahelyemen, a Ötvös Loránd Tudományi Egyetemen is én simán mondanám valamire, hogy de én ezt cáfolom. Vagyis, hogy ez nem így volt, én tagadom, én ezt hazugságnak minősítem.
Tegyük hozzá, hogy itt a hallgatónk a 1862-ben megjelent Cucor Fogarasi féle szótára hivatkozik, de hát ugye az nagyon-nagyon-nagyon régi, és ott idézi az ottani meghatározást, ahol a cáfol az még csak abban az értelemben szerepel, hogy érveket sorakoztat fel.
Olvast föl, hogy
fölolvasom a cáfolat összessége azon okoknak és okoskodásoknak, melyekkel valamely állításnak helytelen, hamis, alaptalan voltát megmutatjuk, kimerítő, velős, alapos, meggyőző cáfolat. Ugye a tagadás, vagy a elutasítás, az nem lehet kimerítő, velős, meg ilyesmi, mert az csak egy sima elutasítás. De ismétlem, ez egy nagyon régi szótár,
és
a szavak jelentése azért változik időről.
Hogyne. Ő azt írja, hogy ő az interneten találta ennek egy kicsit korszerűsített változatát, de hát ez akkor is egy 150 éves szótár, és tényleg ez nagyon érdekes, hogy 150 év alatt a cáfolnak a jelentése változott.
Jó, én megértem a hallgatónk indulatát, és mástól hallottam már pontosan ugyanilyen indulattal feltenni ezt a kérdést, hiszen ő azt mondja, idézem tőle, ha valamelyik politikusról valaki azt állítja, hogy egy bizonyos ügyben korrupt volt, akkor a hírekben azt hallom, hogy a politikus ezt cáfolta, majd videó hangfelvétel bejátszáson azt hallom, hogy a politikus valami ilyesmit mond, ez az állítás hazugság. Szóval, hogy ezt nevezik a hírek cáfolatnak, és érzem, hogy ebben némi visszaélést észlelnek a hallgatók,
hiszen
ugye igen. Egyszerűbb lenne azt mondani, hogy tagadta, jobban kifejezni a valóságot.
Vagy hazugságnak minősítette. Igen, tehát ő joggal látja emögött a szerecsen mosdatást, hogy így mondjam, és ez biztos őt idegesíti, de most mi nyelvészek vagyunk, minket semmi se idegesít, mert mi mindent megfigyelünk. A 2003-ban megjelent Pusztai Ferenc féle értelmező kéziszótárthoz fordultam, aki azt mondja, cáfol. Valakinek az állítását, zárójel érvelve, zárójel bezárva, tévesnek, valótlannak jelenti ki. Most a zárójel azt jelenti, hogy ez nem feltétlenül része, nem feltétlenül komponense a szó jelentésének, felolvasom anélkül, cáfol. Valakinek az állítását tévesnek, valótlannak jelenti ki. Ez az új használat. Most felolvasom az, ami benne van.
Ez 2003-as, tehát ez 15 éve jelent meg, ami azt jelenti, hogy a szerkesztése már jóval régebben elkezdődött. Tehát ez is legalább 20 éves állapotot tükröz.
Így van. Tehát az érvelve, az benne van, hogy érvelve kell csak akkor használni, de nem csak akkor, mert zárójelben van. És természetesen a megcáfol igéről mi most nem beszélünk, de azért mondjuk el a hallgató kedvéért, azt senki sem vitatja, hogy a megcáfol az ma is azt jelenti, hogy idézem a értelmező kéziszótárt, valótlannak, tévesnek mond, és ezt bebizonyítja. Ugye, ezt hívjuk megcáfolnak. A sima cáfol azonban valóban, minthogyha elmozdulna arra felé, hogy hazugságnak minősít, tévesnek mond, valótlannak jelenti ki, akár érvelés nélkül is.
Most azon túl, hogy mint nyelvészek csak regisztráljuk ezt a változást, ezt mindig hangsúlyozzuk, hogy nekünk nem dolgunk ezt morálisan vagy más módon megítélni.
De azért az emberek szégyelljék magukat, és a politikusok disznók. Ezt azért így szeretném azért.
Ez most egy félre volt,
igen,
ugye?
Igen.
Szerepünkből kilépve ez a véleményünk, de oké, regisztráltuk, hogy ez történt, de ezen túl azért, mint nyelvészek, nekünk arról is valamennyire számot kell adnunk, hogy miért történik ilyesmi. Tehát nekem az azért hozzátartozik a történethez, hogy a tagadige, ami itt a leghelyén valóbb lenne, tehát amikor egy politikus csak annyit mond, hogy ebből már pedig egy szó sem igaz, akkor ő tagad. Igen ám, de a tagadigéhez hozzátapad egy sor olyan asszociáció, amit ilyenkor az újságírók szeretnének elkerülni. Úgy hívjuk ezt, hogy eufémizmus a nyelvészetben, tehát amikor egy kicsit durva lenne azt mondani, hogy tagad, és helyette megpróbálnak egy finomabbat keresni. Szerintem a cáfol az, tehát most megint kilépve a szerepemből, nem a legjobb választás szerintem, de mindegy, ez történik. Mi a baj a tagaddal? A tagad elsősorban nyelvészeti szakszóval úgy hívják ezt, hogy faktív, tehát, hogy olyan, mintha amit az ember tagad, az valójában megtörtént volna.
Igen.
Ez nagyon, tudom, hogy nem feltétlenül jelenti ezt ez a szó, de nagyon gyakran ezt jelenti, és ezért ez társul hozzá a fejünkben.
Tagadja, hogy jelen volt a balesetnél. Akkor bizony én arra gondolok, hogy jelen volt a balesetnél, csak azt mondja, hogy nem volt jelen.
Igen, azért, mert belejátszik az, hogy ott van a letagadja, ami pontosan ezt jelenti. Így a letagadja van. Azt tényleg csak azt jelenti, hogy
van,
ott
igen,
volt, de
igen.
Tagadja.
Igen.
Meg egyáltalán nagyon gyakran társul hozzá. Nagyon erősen társul a tagad igéhez az a bizonyos kihallgatási szituáció. Tehát tagadni bűnözők szoktak, amikor kihallgatják őket. Van is ilyen szó, hogy tagadásban van, ez csak
igen.
Ilyenekre lehet tulajdonképpen
és
használni.
És köröm szakatáig tagadott.
Igen, tehát igen. Hogy azért próbálták elkerülni a tagadnak ezt az egyébként semleges használatát,
igen.
Hogy nemet, hogy azt mondja, hogy nem úgy van, mert túlságosan erősen hozzákapcsolódtak ezek az asszociációk, a nyelvészek úgy hívják ezt, hogy konnotáció, hogy még egy szakifejezést bedobjak. Tehát nagyon erősen kapcsolódtak ahhoz, hogy pedig úgy volt, illetve ahhoz, hogy itt egy bűnözőről van tulajdonképpen szó, akit faggatnak, és akkor ő tagadásban van. És megpróbálták elkerülni, ennyi történt szerintem.
Mondjuk ki még egyszer, tehát, hogy a tagad igének erősen faktív értelme van. A faktív az a latin factum, vagyis tény szóból származik, és vannak igék, amelyeket, hogyha használunk, akkor feltételezzük, hogy az a dolog, amire vonatkoznak, az tényleg megtörtént.
Hát egy pár kérdéssel előbb mondtunk ilyen példát, csak nem mondtuk ki ezt a szót, hogy faktív.
Igen.
Tehát amikor azt mondom, hogy tudom, hogy holnap ott lesz,
igen.
Ott az alárendelt mondat igazsága mellett elkötelezem magam, hiszen azzal, hogy azt mondom, hogy tudom, hogy ott lesz, azt is mondom, hogy szerintem ott lesz, és
igen.
Ilyen, ezért ez egy faktív ige. Szemben azzal, hogy úgy tudom, hogy ott lesz, ami nem faktív ige, mert ami a mellékmondatban szerepel, azt én nem fogadom el ettől még igaznak, hogy azt mondom, hogy úgy tudom, hogy,
igen.
Hogy az lesz.
Igen, igen. Egyébként a tagad és a cáfol, tehát magyarán mondva elkezd összecsúszni, ugye, a jelentése.
Igen.
Érdekes, hogy mind a kettő mellett lehet feltételes módot használni, ami ugye a magyarban a hiányzó kötőmódnak a pótlása. Tehát cáfolta, hogy köze lenne a nem tudom micsodához. Ugye ezzel egy pláne tagadja, hogy köze lenne, tagadja, hogy ott lett volna, cáfolta, hogy tudott volna róla, ezzel a faktivitást lehet visszavenni, ugye, hiszen a feltételes, vagy mindegy nevezzük kötőmódnak, pontosan a non-faktív kifejezésre való.
Ez azért is érdekes, mert ha az eredeti értelmében használjuk a cáfolt, akkor nem használunk feltételes módot, tehát hogyha azt mondja, és erre kipenderült a diák a táblához, és cáfolta, hogy lenne legnagyobb, vagy létezhetne legnagyobb prímszám. Nekem furcsa egy kicsit feltételes mód. Ilyenkor a kijelentés tőmód a természetesebb.
Igen, tehát igen, igen.
Megcáfolom, igen. Hogy létezik legnagyobb prímszám.
Így van, mert ugye
és
nem,
ezzel bizonyítom,
ugye nem
hogy
létezik.
Nem. Hát ezt szerintem jó pár ezer évvel ezelőtt cáfolták, hogy létezhet.
Jó van, én nem emlékszem most hirtelen. Igen, igen.
Még a nevét is tudtam, hogy ki cáfolta. Nem jut eszembe. Igen.
Szóval, Dennis Woodnak teljesen igaza van, amikor megfigyeli, hogy a cáfol kezd összecsúszni a tagaddal, és ő úgy érzi, hogy ebbe valami kis hazugság, vagy nem is olyan kis hazugság csúszik bele, mert hogy a cáfolnak a használata mintegy azt jelentené, hogy az illető magát, hogy az illetőnek sikerült magát tisztára mosni. Még a tagad esetében erről szó sincs. A tagad az azt jelenti, hogy a vádlott tagad, de majd mi eldöntjük, a bíróság eldönti, hogy így volt, vagy nem így volt. Ez azonban úgy látszik egyre kevésbé van így, és a cáfolból, mint az értelmező kéziszótár zárójele mutatja, az érvelés már hiányozhat.
És hát tulajdonképpen minden eufémizmus, minden szépítés a nyelvben az valamilyen értelemben hazugság. Tehát ha megkérdezem, hogy hol moshatnám meg a kezem, és nagyon sok esetben egyáltalán nem a kezemet szeretném megmosni, igen, ezt nem mondjuk azért, hogy hazudtam. Igen. Hát ez egy eufémizmus egyszerűen.
Igen, 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 igen. Köszönjük szépen.
Folytassuk egy nagyon röviden megválaszolható kérdéssel. Lénár Dániel kérdezi: ha a lavór tömorfémát akarom ellátni tárgyraggal, akkor mit mondok? Lavort vagy lavrot? Na most én nem hallottam még ezt, hogy lavrot, de ha hallgató felteszi,
igen,
akkor nyilván létezik.
Én már sokszor hallottam. A művelt nyelvhasználat kerüli. A művelt nyelvhasználat így, hát én és a hozzám hasonszörű öreg tudósok, azok csak a lavort alakot használjuk, de sokan, főleg mondom, egyszerűbb emberek, vagy tájnyelvi jelleggel a lavrot szót is használják.
Ön érdekesen tette fel a kérdést a hallgatónk, hogy akkor mit mondok, lavort vagy lavrot? Hát ő, hogy ő mit mond, az csak ő tudja megmondani, nem? Hát arra mi nem tudunk választ adni.
Igaz.
De ha talán mind... úgy kérdezi, hogy az elfogadottabb, vagy a magasabb presztízsű nyelvhasználat melyiket
használ. Tehát ha mint illemtanárt kérdez, igen, akkor azt mondom, hogy lavort.
Egyébként ez illik bele jobban a magyar nyelvrendszerébe, hiszen ugye itt miről van szó, ezt magánzó kiesésnek, vagy magánzó betoldásnak szoktuk nevezni, mindegy, hogy melyiket mondjuk. Azoknál az esetekben, amikor hol ott van a magánzó, hol nincs különböző alakokban, mint amilyen mondjuk a bokor, bokrot, ugye ahhoz hasonlít nagyon ez a szó.
Így van.
Az ó, a második ó az hol ott van, hol nincs ott, tárgy esetben például nincs ott, kiesik a magánhangzó, vagy
igen,
más szempontból betoldódik, de ezek mindig rövid magánhangzó.
Így van.
És a lavorban hosszú ó van, az ilyenek nem szoktak így kiesni, van, vagy betoldódni.
Így van. Így van. Tehát nem bokór, mert akkor nem lehetne bokrot.
Sőt, semmilyen belőle más olyan példát nem igen tudunk, vagy én legalábbis nem tudok, ahol ott igen egy hosszú magánhangzó igen van jelen, és a ragozott alakok némelyikében pedig hiányzik. Szerintem ez nem nagyon fordul elő.
Így van. Ugyanakkor persze az ó esetében a hosszú-rövid különbség nem olyan feltűnő. Én azt is hallottam, hogy motor, motrot.
Jaj, persze, de hát ott rövid ó van.
Ott rövid ó van. Igen, de mondom...
A motrot azt én is hallottam. Motrot. Már sőt, ott jelentéskülönbség is van, azt hiszem, a kettő között. Tehát másképp mondják a motorbiciklinek a tárgy esetét, és másképp annak a szerkezetnek, amit beszerelnek a gépesített szerkezetekbe, vagy nem tudom, hogy
és
éljön
melyik,
körül.
És melyik?
Hát, jó kérdés. Azt hiszem, a motrot az a járműnek a tárgyesete.
Szerintem is. Leparkolta a motrot.
A motrot, a... viszont igen, kicserélték a motort az autójába.
Igen, igen, igen. Ezt én is így vettem észre. Ez is enyhe vulgarizmus, ugye mi így nevezzük, tehát a szélesebb nép ajkán él, a műveltebb, hát finomkodóbb használat kerüli. Talán azért is, mert a lavór is, meg a motor is eléggé frissen, hát 18-19. Században kerültek a magyarba, és akkor már ilyesmi nem történt a szavakkal. Tehát ezek a kieséses szavak, a takony, taknyot, a bokor, bokrot, mindegy, nem jut eszembe több, de sok van.
Nincs arról szó, hogy idegen eredetű szavaknak ez nem fordult elő, csak az újabban nem fordult
igen
elő. Legalábbis én úgy tudom, hogy nem
igen
nagyon.
Igen. Igen. Igen.
Jó, akkor még talán egy kérdésre van idő.
Mondjad.
Ez nem is annyira kérdés, inkább csak észrevétel, de felolvasom, mert érdekes, Fenyvesi Katalin küldte.
Igen.
Visszahallgattam egy régi műsort az igekötőkről. Ott szóba került például az L igekötő, és az a kérdés, hogy a különböző használatok lehetnek-e metaforikusak. én most közbeszúrom, hogy valószínűleg abban a műsorban is nem emlékszem rá pontosan, de valószínűleg ott is olyan kérdésre válaszoltunk, ahol kifogásolták az igekötőknek ezt a találékony használatát. Sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy így fordult elő, de mindegy. Erről az jutott eszembe, hogy van ugye a híres up is good, down is bad, tehát, hogy felfele vannak a jó dolgok, lefele a rosszak, páros, és miért ne lehetne valami olyasmi mögötte, hogy ami közel van, az jó, ami messze van, az nem jó. Most hozzáteszem, mert nem mindenki tudja esetleg ezt, hogy ezt a fölfele jó, lefele rossz, ezt hogy kell érteni a metaforák működésénél, tehát, hogy felgyógyul, de lebetegszik. Tehát, hogy a pozitív irányú változást térbeli metaforákkal úgy szoktuk érzékeltetni, hogy az valamiféle fölfele mozgás, és a negatív változásokat pedig lefele mozgás.
Hiszen mozgással. A legtöbb növénynél például azt látjuk, hogy amikor duzzad és egészséges, akkor egyenesen fölfelé törekszik, ha megbetegszik, vagy fonnyad, akkor lekonyul.
Hát igen, és hogyha egy állat elpusztul, akkor nyilvánvalóan lefele. Tehát ugye ez a gravitációval függ össze,
így
elesik.
Van. Így van, de hát azt is lehet mondani, is. Hogy a fiatal emberek azok hát szépen egyenesen állnak fölfele, húzzák ki magukat, ahogy idősödnek, hajlanak meg, és lassan hát leroskadnak. Tehát valóban lehet azt mondani, hogy valami nagyon mély és igaz megfigyelés van, és hogy számos nyelvben így van, hogy a föl vagy fel nek megfelelő szó, az a jó értelembe való változással le meg a rosszan. És akkor...
Gyakran legalábbis pozitív, mondjad, persze vannak ellenpéldák, mert a feldagad valami, az persze negatív dolog, de az is a gravitációval
függ. Igen, és végre lelohadt a daganat.
Igen, így van.
Jó, ezt az egészet azért mondjuk ki, úgy hívják, hogy kognitív nyelvészeti megközelítés, tehát amely nem a nyelvtannak a gép szerű működését mutatja, amit mi gyakran vizsgálunk, hanem inkább a megismerést az emberi gondolkodásnak a nyelven való tükröződése.
Igen, és az úgy folytatja, hogy tehát lehet egy olyan metafora, hogy ami közel van, az jó, ami messze van, az nem jó, talán a birtoklási vágyal is összefügghet, hogy addig jó, amíg nálam van, ami közel van hozzám, az enyém, ha messzebb van, akkor kevésbé az enyém. Tehát, hogyha valami távolodik, akkor egyre messzebb kerül az ideálistól, és ezzel lehetne magyarázni az elnek ezeket a negatív használatait. Például az elront, elír, elszúr, eljátszik abban, hogy eljátsza a pénzét, elissza az eszét, stb. Igékben.
Igen.
Ezt kérdezi, én erre csak azt tudom mondani, hogy igen, én érzek valami ilyesmit.
Igen.
Ez könnyen lehet, hogy így van, tehát, hogy a távolodás az valami negatív dolog, és nem is csak a birtoklás miatt, hanem általában, ami közel van hozzánk, az a kontrollunk alatt áll, meg az...
Igen, igen.
Ugye mondjuk is metaforikusan, hogy közel áll hozzám, ami pozitívat jelent.
Igen, igen.
És bizony. Az el...
És ez távol áll tőlem.
Igen, igen.
Igen, igen, igen. Hát az elveszít, ugye az talán a legklasszikusabb példa, hogy pedig lehet, hogy itt van a szobában, tehát igen. Nem ment el nagyon messzire, de tőlem már...
Én személyesen úgy gondolom, hogy a kognitív nyelvészetet én nem szeretem a végletekig használni, tehát én azt gondolom, hogy igen, ennek van szerepe, kialakul egy csomó ige, ami eligekötős és negatív, de utána már ezeknek a mintájára alakulnak inkább, tehát nem kell mindegyikhez, a tudatunkban ennek a tartalomnak megjelenni, hanem a korábban létrejött igék mintájára alakíthatjuk ezeket, anélkül, hogy belegondolnánk abba, hogy ez el az valamilyen mélyebb értelemben negatív dolgot fejezett.
Hát igen, mert mit mondunk arról, hogy elgágintotta magát. Ugye rosszul fogták a nyakát, elgágintotta magát.
Szerintem ez egy szép, hogy szokták mondani, elcsépett szóval végszó volt.
Igen, igen.
Búcsúzzunk el, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
És a jövő héten találkozunk, viszont hallásra.